Nagyjából az én korosztályom az, aki úgy először találkozott a számítógépes játékokkal, és hát ennek megfelelően középiskolás koromban elkezdtem játszani, aztán rájöttem, hogy én nem vagyok ebben nagyon tehetséges. Tehát, hogy én nekem ez nem megy olyan jó, ennek megfelelően aztán kialakítottam egy kicsit felsőbbrendű hozzáállást az ilyen játékokhoz, hogy hát fölösleges időtöltés, és nem kell ez ilyet csinálni. Ennek ellenére egy játékot szeretnék példaként hozni nektek. Ez egy nem olyan nagyon régi, tehát nem az én középiskolás koromból való, hanem de nem is az új játékok közül való, úgy az a neve a játék, hogy Team Fortress. Ez egy ilyen lövöldözős játék, a Molni ezért Team Fortressnek is szokta hívni, és az az érdekessége, hogy ezt csapatban játsszák. Nagyon érdekes volt megfigyelni ezt, mivel én nem vagyok nagyon ügyes a játékokban, ezért nem is jelentkeztem ilyen csapatba. Viszont mindkét fiam nagyon jó volt benne, és szívesen néztem őket, ahogy játszanak. Részben nagyon érdekes volt az, hogy volt olyan, hogy egyik szobában egyik játszott, másik szobában másik játszott, és akkor egy csapatban voltak. És közben hallatszott, hogy ott beszélgetnek egymásról, és tulajdonképpen úgy játszanak egy közösen a barátaikkal, ami egy ilyen érdekes közösségi élmény, egy virtuális világban küzdenek a virtuális ellenség ellen. Ami az érdekes ebben a játékban, hogy nagyon sokféle szereplő bőrébe lehet belebújni. A egyik legjellegzetesebb figura az ez egy ilyen nehéz harcos, egy baromi nagy gépágyúval a kezébe, és hát az rettenetes erejű. És megy előre, és pusztítja az ellent. Viszont van egy érdekes figura, vannak úgynevezett támogató típusú szereplők. Ilyen például egy medik, egy orvos. És azt lehet látni, hogy elől megy a heavy, a rettenetes gépágyújával, és mögötte néhány lépéssel ott van egy orvos, amelyik gyógyítja. Na most, amelyik csapat medik nélkül indul, az veszít. Tehát egy heavy simán lenyom az ellen, akkor, hogyha nincs, aki gyógyítsa. És úgy látom, hogy az élet is ilyesmi, a keresztény élet meg különösen, hogy vannak elől lévők, akik úgy mennek, látszanak. Ilyen például Pál apostol ment, mint egy buldózer. Tehát, ha úgy belegondoltak abba, hogy mit csinált egész életében, milyen ellenállásokat küzdött le. Ment előre, és rengeteg írása van az új szövetségben, rengeteget. Olvasunk róla az apostolok cselekedeteiben. Nagyjából a teljes pogány misszió az Pál apostolon állt. Tehát az, hogy mi most itt vagyunk, az igen jelentős mértékben Pál apostol munkájának a következménye. Tehát azt gondoljuk, hogy Pál apostol az, aki ott a hevi. Tehát ő ott megy előre, és pusztítja a sátánnak a seregeit, hóna alatt a gépágyúval, és teljesen legyőzhetetlen. De a keresztény élet is olyan, hogy ha nincs mögötte egy orvos, aki gyógyítja a sebeit, aki igyekszik segíteni őt, akkor veszít a csapat. És nagyon könnyű azt gondolni, hogy hát én nekem nincsenek olyan tehetségeim, mint Pál apostolnak. Hát mit tudok én tenni? Mikor fogok én sokat tenni Isten országáért? De olyan tehetséged van, ami ahhoz kell, hogy támogassuk azokat, akik a frontvonalban vannak. Senki nem mondhatja azt, hogy nekem aztán semmilyen tehetségem nincsen. Nagyon érdekes, hogy most, hogy így ezekről a kis szereplőkről beszélgetünk, ezek a kis szereplők mindegyike kiderül, hogy valójában nagy szereplő, csak nem látszik. Tehát ő ott bújik a főszereplő, vagy legalábbis a első számú mellékszereplő háta mögött, mert hát végül is akárhogy is nézzük, az új szövetségnek a főszereplője mégiscsak Jézus. A többiek az ő országát építették. De voltak, akik látványosan, erősen,
Voltak, akik meg ott a háttérben. Nagyon sok háttéremberről beszéltünk, akik főleg Pál leveleinek a üdvözléseiből tudunk róluk valamit. Pál megemlítette a munkatársait, ez egy rendes dolog tőle, mert így legalább tudunk róluk. Most nézzük meg a Kolossé levél 4. részének a 7-től 14. versig terjedő részét, ahol Pál felsorol egy csomó munkatársát. Lesz, aki majd ismerős lesz, mert már beszéltünk róla. Az én egész helyzetemet megismerteti majd veletek Tütikosz, a szeretett testvér, a hű diakónus, szolgatársam az Úrban. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek a körülményeinket, hogy megvigasztalja szíveteket. Vele legyen egy Onézimosz is, hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők tehát mindent tudatnak veletek, ami itt történik. Köszöntiteket Arisztarkosz, az én fogolytársam, és Márk, Barnabás unoköccse, akiről utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be. Továbbá Jézus, akit Justusnak hívnak. A zsidók közül csupán ők munkatársaim az egész ország, Isten országa hirdetésében, ők vigasztalnak engem. Köszöntiteket Epafrász, aki közületek való, Jézus Krisztus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságban, tökéletes legyen bizonyossággal, álhatatosan maradjatok mindannyian, ami az Isten akarata. Mert tanúskodom róla, hogy sokat fárad értetek, és azokért, akik Laodiceában és Hierapolisban vannak. Köszöntiteket Lukács, a szeretett orvos és Démász. Milyen sok munkatársa volt Pálnak? És mind különböző feladatokat végzett. Itt van a Tütikosz, nem tudjuk kicsoda, de egy jelentős küldönc, mert hát ugye őt elküldi Pál, és azt mondja, hogy hát számolj be, tudják, hogy mi van velem. Pál ekkor egyébként fogságban volt, ez Pál fogságban íródott leveleinek az egyike. Nem tudjuk pontosan, hogy melyik fogságban volt, két elmélet van. Az egyik, hogy Efézusban, tehát még valahol ott a szolgálata közepén. A másik, hogy ez már a rómabeli fogsága, amiről az apostolok cselekedeteinek a végén olvasunk. De lényeg az, hogy az látszik, hogy itt Pál még tudott viszonylag szabadon dolgozni, sok munkatársa volt, ezeken keresztül végezte a munkáját, hiszen közben fogságban volt. Tehát tulajdonképpen a nagy hatású Pál most éppen le van fogva. Érdekes, hogy a fogságból írta főleg a leveleit, gondolom azért, mert amikor börtönben volt, ráért levelet írni. Akkor nem tudta követni a vérét, és menni, és evangélizálni, hanem akkor leült, és megírta ezeket a leveleket. Én szerintem egyébként Pál azt gondolta, hogy ezek a levelek kevésbé hasznosak, mint az, hogyha ő elmegy, és egy gyülekezetet alapít valahol. Érdekes, hogy a kis-ázsiai gyülekezetek, amiket Pál alapított, azok közül már egy sem létezik. A levelek meg itt vannak. Tehát nagyon nagy hatású volt Pálnak az időszaka, amikor valószínűleg úgy érezte, hogy ő éppen most haszontalan, hiszen börtönben van. Kiderült, hogy leghosszabb hasznot az hozta, amikor nem tudott csak a munkatársain keresztül dolgozni. Ő olyankor, neki voltak kezei, volt szája, Tütikosz, akit elküldött, hogy meséljétek el, hogy mi van velem. Aztán ott van Onézimosz, aki egy szökött rabszolga volt. A Filemon levelet azért írta Pál, hogy hát szóljon a gazdájának, hogy hát tulajdonképpen nem elveszett a te rabszolgát, hanem itt van nekem, olyan jó lenne, hogyha nekem adnád. Tehát érdekes, hogy Pál tudott használni egy szökött rabszolgát. És nem az volt az elképzelés, hogy akkor ezt most föl kell adni, vissza kell küldeni a gazdájához, hanem hasznos ember tudott lenni. Aztán itt van egy Arisztarkosz nevű ember. Semmit nem tudunk róla, azt tudjuk róla, hogy rabtársa Pálnak. Érdekes, együtt raboskodnak, és Pál felsorolja őt a munkatársai között. Valószínűleg lelki társa lehetett ebben az időszakban Pálnak. Együtt raboskodunk, és együtt gondolkodunk, együtt csinálunk valamit. És aztán kimegy a híradás, erről. Aztán ott van János Márk, akiről Manti beszélt, ugye a második esélyes ember. Ekkor már ott van Pál mellett. Az első missziójútra nem ment el, akkor megijedt, és érintőlegesen szó van Barnabásról, mint a János Márknak a nagybátyjáról. Van egy zsidó, akit úgy hívnak, hogy Jézus, akiről azt mondja, hogy ő vigasztalója. Pál azt mondja róla, hogy vigasztalók nekem. Ezek a zsidók, akiket eddig felsoroltam, ők voltak zsidó származásúak. És csak ennyien vannak a csapatban. És aztán jönnek a pogányok. Itt van egy Epafrász nevű ember, akiről szintén nem nagyon tudunk semmit. Azt tudjuk, hogy több levélnek az üdvözlésében benne van. Viszont tudunk róla egy nagyon, nagyon fontos dolgot. Epafrász az imádkozó ember. Azt mondja Pál, elég sokat ír róla, hogy ő úgy munkálkodik, hogy imádkozik azokért, akik ott vannak a különböző helyeken. És Pál hallja ezt az imádságot, az Epafrász egy nagyon fontos munkatársam nekem. Nem hirdet igét, nem alapít gyülekezeteket, hanem imádkozik. Nagyon fontos munkatárs. Aztán van egy Démász nevű ember, akiről itt nem tudunk sokat. Később is emlegeti Pál, akkor nem túl dicső szövegkörnyezetben. Arról ad hírt, hogy Démász elhagyott engem, mert ragaszkodott a világhoz. És aztán van egy Lukács nevű orvos, akiről azt csak annyit tudunk, hogy ő a szeretett orvos, Lukács, és mi a foglalkozása? Ugye elgondolkodtam rajta, hogy tulajdonképpen egyik embernél sincs megemlítve, hogy mi a foglalkozása. Úgy látom egyébként, hogy az Új Szövetségben általában az emberekről kevésről tudjuk, hogy mi volt a foglalkozása. Az Úr Jézusról tudjuk, hogy ács volt, a Pál apostolról tudjuk, hogy sátorkészítő volt, Lukácsról meg tudjuk, hogy orvos. És miért is érdekes az, hogy Lukács orvosként járt Pállal? A második korintusi levélben, a 11. rész 24-25. versben ír Pál erről egy híradást, tulajdonképpen önmagáról beszél, de a körülményeit jól megvilágítja. A zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján, 3-szor megvesszőztek, 1-szer megköveztek. 3-szor szenvedtem hajótörést, egy napot hánykódtam a tenger hullámain. Na most ez, ha belegondolunk, azt mondja, hogy zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján. Ez micsoda. Volt az Ószövetségben egy törvény, hogy a bíróság a delikvense kiszabhat botütéseket, de maximum 40-et. Mert úgy szól a törvény, hogy ha már 40-nél többet ütnek rá, akkor meggyalázzák előtted a te atyád, fiát. Aztán később a rabbik ezt lecsökkentették 39-re, mert hát ha elrontják a számolást. Tehát inkább akkor legyen 39, mert akkor biztos nem lesz 40-nél több. Egyébként nagyon bölcsügyes döntés. De mit jelent ez? Azt mondja, hogy 5-ször kaptam 40 botütést egy híján. Na most egy 40 botütés az olyan, hogy abban az emberek nem kis része belehal. Tehát nem véletlen, hogy azt mondja a törvény, hogy hát félig agyonverni lehet valakit, de azért teljesen nem. Tehát a bűnös nem arra kell ítélni, hogy meghalljon, hanem hogy megkapja a botütéseit. És Pál ilyet 5-ször kapott. 5-ször volt jó esélye arra, hogy meghalljon. Ráadásul kellemetlen módon. Tehát valószínűleg kevesen vannak itt, akik mondjuk egy ilyen másfél-két méteres bottal teljes erővel háton vágtak. legalábbis el tudjuk képzelni. Ugyanebből 40 az elég durva. Háromszor megvesztőztek, egyszer megköveztek. Na most a megkövezés kifejezetten arra ment ki, hogy meghaljon. Ez Lisztában történt. Nagyon érdekes, hogy akkor, amikor ott volt Pál apostol, akkor először, amikor meggyógyított valakit, akkor azon kellett kínlódniuk, hogy nehogy imádkozzanak hozzájuk, vagy áldozatot mutassanak be nekik. Utána érkezett néhány ember a szomszéd faluból, és erre a lelkes tömeg megkövezte őket. És azt mondja, hogy kivitték a városon kívül, mert már azt hitték, meghalt. És akkor ott összeszedte magát, és elment az útjára tovább. Na most nagy valószínűséggel akkor Pál nem összeszedte magát, hanem őt összeszedték. Tehát ott van arról szó, hogy ott voltak a munkatársai, és akkor felsegítették. Tehát látszik, hogy Pálnak szüksége volt egy profi orvosra, mert gyakorlatilag az élete állandó veszélyben volt. Nagy valószínűséggel Lukácsról, hogyha egy kicsit többet ír, akkor mondja, hogy hát botütéseket nagyon jól tud kezelni. Ő azzal is szolgált, hogy ő orvos. Figyeljétek meg, hogy egy frontemberre milyen sok olyan ember jut, akiről csak egy-egy szó van a Bibliában. Tehát, hogy megy elől valaki, és mögötte nem egy támogató van, nem egy orvos, a Lukács, hanem ott van még mellette egy csomó másik. Az egyik küldönc, a másik tolmács. János Márk valószínűleg Péternek a tolmácsa volt, mert Péter alámul tudott görögül meg kevésbé. A János Márk meg egy művelt ember volt, aki tudott latinul. Tehát Péter úgy tudott Rómában labdába rúgni, hogy ott a János Márk. És aztán itt volt a Lukács az orvos. Ti nagyon könnyen mondjuk azt, hogy nekem nincs elég tehetségem. Na de olyan tehetségem sincs, amit egy háttérmunkához kell. Van-e olyan háttérmunka, amit végzel? Biztos van. Tehát vannak nagyon picike háttérmunkák. Van olyan, ami ki van osztva közöttünk a gyülekezetbe. Az, hogy ki legyen takarítva ez a terem, az egy háttérmunka. Hogy most éppen kitakarított, azt nem tudom, de valaki igen a gyülekezetből. És általában ez így van, hogy nem tudjuk, hogy a háttérmunkát kivégezte, de ha nincs elvégezve, akkor azt azonnal észrevesszük. Tehát ezek nagyon fontos feladatok, és ha a te feladatodat, amilyen háttérmunkád neked van, nem végzed, akkor nem megy a dolog. Tehát Pál, hogyha nincs aki segítse, aki gyógyítsa, akkor lehet, hogy a munkája elején egyszerűen meghal. Ha a munkatársai miután megkövezik, és mindenki, aki ott volt, azt hiszi, hogy meghalt, ott hagyják a földön, akkor valószínűleg tényleg meghal. A megkövezés az nem volt egy ilyen mulatságos dolog egyébként. Tehát sok ember ilyen ekkora köveket haigál valakire addig, amíg azt nem hiszik, hogy meghal. Rettenetes sérülésekkel szenvedhetett Pál. Most nézzük meg, hogy Lukács hogyan végezte ezt a munkáját. Rettenetesen sok részlet nincsen, de van egy érdekes részlet a Pál leveléből, az utolsó leveléből, amit Timóteusnak írt második levél, negyedik rész. Ez egy köszöntés. Nem, Timóteus 4. A 9. verstől. Timóteusnak mondja, igyekezz minél előbb hozzám jönni, mert Démász elhagyott engem, mivel ehhez a világhoz ragaszkodott, és elment Tesszalonikába. Crescens pedig Galáciába, Titus meg Dalmáciába. Egyedül Lukács van velem. Márkot vedd magad mellé, hozd el magaddal, mert hasznomra van a szolgálatban. Érdekes, hogy Pál, amikor ott a fogságának mondjuk az efézusi fogságában van, akkor sok ember veszi körül. És most pedig az élete végén az utolsó levelét írja, akkor azt mondja, hogy csak Lukács van velem. Ezek közül egyébként, akiket említ, lehet, hogy ő küldött el. Tehát az, hogy elment Galáciába, Titus meg Dalmáciába, nagy valószínűséggel ő küldte őket oda. Csak Démászról írja azt, hogy ő elhagyta. De most már nincs más, csak Lukács. Érdekes, hogy úgy megfogyatkoztak Pál mögül az emberek. A János Márk, ő még olyan, akire lehet számítani. Küldjétek ide. Szükség van rá. Az az ember, akit nem vittem, mert nem jön velünk. Tehát szükség van rá. De Lukács meg ott volt. Érdekes, hogy vajon mi hogyan végezzük ezt a háttérmunkánkat. Mi az, amit csinálsz, és meddig csinálod? Úgy látom, hogy Lukács addig csinálta, amíg szükség volt rá. Tehát akkor levonhatjuk a következtetést. Lukács egy olyan kis ember, aki ugyan nagyon hűségesen végezte a munkáját. Egyébként a munkavégzést, hogyha azt nevezzük munkavégzésnek, az ember ugye két kezével tevékenykedik, akkor úgy tűnhet, hogy Lukács nem olyan sokat tett, vagy nem állt föl a szószékre, meg nem csinált sok dolgot. Viszont, ha belenézünk a Bibliába, akkor azt látjuk, hogy Lukács ez rengeteg dolgot tett. Az Új Szövetségnek több mint a negyedét Lukács írta. A Lukács evangéliumát és az apostolok cselekedeteit. Nézzük a bevezetést. Nem írja egyébként Lukács, hogy ezt ő írta volna. Ez nem volt nagyon szokásos, hogy a írásművekbe, különösen az evangéliumokba beleírják az írónak a nevét. A levelekbe beleírta esetleg a feladó a nevét, de a evangéliumokban nem. Viszont egyedül Lukács a célját leírja, hogy miért hozta létre ezt az evangéliumot. Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről, úgy, amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének. Magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyra becsült Teofilusz, hogy azokról a dolgokról, amelyet tanítást kaptál, megtudd a kétségtelen valóságot. Nagyon érdekes, hogy ennek az evangéliumnak kifejezetten ismeretterjesztő célja van. Van egy nagyra becsült Teofilusz, aki valószínűleg Lukácshoz közel álló ember. Nagyra becsültnek említik több helyen is, tehát valószínűleg egy befolyásos ember lehetett, vagy legalábbis hivatalt viselt. És azt mondja Lukács, hogy hát tanítást kaptál sok mindenről, de hogy kétségtelenül tudd a valóságot. És figyeljétek meg, Lukács nem mondja azt, hogy én ott voltam. Lukács nem egy szemtanúja az eseményeknek. De azt mondja, hogy magam is jónak láttam, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam. Tehát Lukács egy amatőr történész, aki forrásokat keres. És mindennek utána járt. És sok olyan dolog van a Lukács evangéliumában, ami nincsen máshol megírva. Például az, hogy Jézussal mi történt 12 éves korában, hogy ott maradt a templomban, és úgy elveszett. Honnan tudhatott erről Lukács? Hát Lukács Pálnak a munkatársa volt. Nem mondja azt, hogy én voltam szemtanú, tehát nem tartozhatott olyan nagyon a tanítványok köréhez. Hát onnan, hogy beszélt az emberekkel. Nagyon érdekes, hogy ebben a történetben nem csak a történet szerepel, hogy Jézus elveszett a templomban, hanem Mária gondolata is. Mit csinált Mária? Hát kitől lehet ezt megtudni? Hát leginkább Máriától, nem? Tehát valószínűleg Lukács vette a fáradtságot, és beszélt Jézus szüleivel. Akik ekkor már egyébként nem lehettek olyan nagyon fiatalok, de igen, valószínű, hogy éltek. És beszélt a szemtanúkkal, és összerakta a történetet. Miért? Hát ez a Teofilusz megtudja az igazságot. És azért fektetett ekkora munkát bele, hogy meglegyen az igazság. Mi az, amiből még összeszedhette ezeket az információkat? Hiszen tudjuk, hogy nem volt szemtanú. Beszélt a szemtanúkkal, például Máriával. Valószínűleg ismerte a Márk evangéliumát, és valószínűleg voltak olyan írások, amik a környéken még megvoltak. Például Jézus mondásainak valószínűleg volt egy összegyűjtött listája, vagy könyve, mert sokszor ugyanazok a mondások szerepelnek szó szerint az evangéliumokban. És megírta ezt az evangéliumot. Még az is érdekes, hogy Lukács, nyilván Pál munkatársaként, leginkább a pogányokat célozza az evangéliumával. Tehát tulajdonképpen a Lukács evangéliuma hozzánk egy közel álló evangélium, mert mi pogányokként ismertük meg az igét. Onnan tudjuk, hogy a pogányok a célközönség, hogy sok olyan dolgot elmagyarázom, a zsidók számára egyértelmű. Tehát ha elmondja, hogy elmentek egyik helységből a másikba, akkor megmondja, hogy az a helység hol van. Na most egy zsidó számára az, hogy hol van, az úgy többé-kevésbé egyértelmű. Kicsit olyan ez, mintha azt mondanánk, hogy kimenjünk röplabdázni a Margit szigetet, tehát tudjátok, hogy az a Árpád híd meg a Margit híd közötti sziget a Duna közepén. Ezt egy budapesti azt tudja, de aki külföldi vagy nem budapesti, az nem feltétlenül tudja. Ezért lehet arra következtetni, hogy kifejezetten a pogányoknak írja. Gondoljunk bele, hogy milyen nagy dolog az evangélisták munkája. Szoktatok néha irigykedni a Jézus tanítványaira? Én egy kicsit szoktam. Milyen jó lehetett az, hogy amikor én találkozom valami bizonytalannal az igében, és nem értem, milyen jó lenne oda menni, és azt mondani, hogy most ez itten hogy van? És akkor megmondta. De az a helyzet, hogy mi sokkal jobb helyzetben vagyunk, ha talán a 12-nél nem vagyunk jobb helyzetben, de az akkori kortársaknál sokkal jobb helyzetben vagyunk. Sokkal többet tudunk Jézusról, sokkal többet tudunk a körülményeiről, a tanításairól, mint azok, akik ott éltek. Gondoljátok meg, hogyha ott laktatok volna valahol Galileában, egy faluban. És akkor dolgozol a földeken, és hallod, hogy nagy ricsaj van, akkor körülnéz, mi van itt? Hát jön valaki. És oda lehet menni, megnézni, azt mondja, valami Jézus jön. És akkor jó esetben valaki hall Jézustól 10-15 mondatot. És akkor dönthet. Követi őt, és hall többet, vagy visszamegy a földjére. Hát mennyivel könnyebb nekünk, nem? Elolvasunk 4 különböző szempontból írt evangéliumot. Mindegyiket másik ember írta, esetleg kicsit másik közönségnek. Lukács evangéliumon kifejezetten arra koncentrál, hogy a tényeket írja le, nagyon sok történést ír le, lehetőleg igyekszik sorban, és ő egy ilyen bizonyító típusú emberke. Azt mondja, hogy kedves Teofilusz, te már sokat hallottál Jézusról, de azért tudd a teljes bizonyosságot. Ma nagyon sok ember van, aki sokat hallott Istenről. Szerintem Magyarországon nagyon kevés olyan ember van, aki sohasem hallott Istenről, vagy sohasem hallott Jézusról. De nagyon kevesen tudják a teljes valóságot. Nagyon kevesen tudják azt, hogy ez megbízható, vagy nem megbízható. Nagyon sok a kételkedő. És Lukács éppen ezt a társaságot célozza meg. Teofilusz valószínűleg nem elég sok tanítást kaphatott, de kétségei lehettek. Egyszer a Schwab Zoli tartott egy istentiszteletet, és emlékszem abból egy mondatra, kevés mondatra emlékszem istentiszteletekből, sajátaimra sem nagyon, de erre nagyon határozottan emlékszem, azt mondta, hogy kételkedsz? Nagyon jó társaságba kerültél. Kételkedett Mózes, kételkedett Ábrahám, kételkedett Illés, és akkor még őt felsorolt jó néhány nagy embert, aki kételkedett. Ha vannak emberek, akiknek kétségeik vannak, az természetes. A gondolkodó embereknek kétségeik vannak. Viszont te, akinek vannak ismereteid, te lehetsz Lukács valakinek a számára. Ha valaki megosztja veled a kétségeit, mert olyan jó kapcsolatban vagy vele, hogy meg tudja osztani a kétségeit vele, figyeljétek meg, hogy Lukács ezzel a Teofilosszal valószínűleg jó kapcsolatban volt, két könyvet is írt azért, hogy Teofilosz okuljon. És ezt mi is megcsinálhatjuk. Viszont rá kell készülni. Úgy, ahogy Lukács is rákészült. És Lukács számára nem volt egyszerű ez a feladat, meg kellett keresni embereket. Nekünk már nincs az a teher, hogy meg kell keresni szemtanúkat, mert a szemtanúk nem élnek. De esetleg el kell olvasni Lukácsot, aki meg megbeszélt a szemtanúkkal, és leírta. Meg el kell olvasni a többi evangéliumot, megérteni, hogy mi is lehessünk ilyen Lukácsok mások számára. Mert Lukács egy részben testileg gyógyította Pált, részben pedig fölkarolt valakit, egy befolyásos pogány embert, és azt mondja, hogy figyelj, én most utána néztem, és az eredményt azt odaadom neked. Ez a mi utána nézésünk, ez mindenki számára lehetőség, mert ott van a Biblia. Ez egyébként egy nagyon érdekes kihívás is. Hát a Koltai Gabi mondta azt, hogy neki egyik kedvenc elfoglaltsága kurkászni a Bibliát. Talál valamit, hogy van ez? Miért is van ez? Miért mondja? Hogy van? Kik ezek az emberek? És akkor nekiállt egy keresővel, és akkor kikeresi azokat, meg megnézi, hogy kivel van, miért van. Azt mondja, ő azt mondta, hogy ez neki egy kedvenc elfoglaltsága. Mert ez egy élvezetes dolog lehet. Érdemes kutatni, hogy Jézus története miért hiteles. Mert az emberek hiteles történeteket várnak, és az a helyzet, hogy nem lehet kidobni ezt az igényt, hogy hiteles történeteket várnak el tőlünk. Hát ki az, aki olyan dolgokban akar hinni, ami legalábbis nincs alátámasztva? Próbáljunk mi is utána nézni a dolgoknak. És hogyha valaki hozzánk jön egy kérdéssel, akkor nem feltétlenül kell azt mondani, hogy hát figyelj, én ezt nem tudom, kérdezd meg őt, ő biztos fogja tudni, és engem meg többet ne kérdezzél. Az nem baj, ha az ember valamit nem tud, de azt mondja, hogy hát utána nézek, megpróbálok rájönni. És az a helyzet, hogy én csináltam ilyet kezdő hívőkkel, és hihetetlenül építi az embert. Tehát ha találtok valakit, aki kereső, és meg akarja ismerni a hitet, meg annak az alapjait, csapjatok le rá. Olyan kérdéseket fog föltenni, hogy a fületek ketté áll, mert nem tudja, hogy milyen kérdéseket nem szabad föltenni. Tehát ha van egy őszinte kereső, az nagyon sokat segít az embernek az Isten megismerésében. És van néhány olyan könyv, amit olyan hozzáértők írtak, akik kifejezetten erre nyomultak, a nehéz kérdésekre. Érdemes ezzel foglalkozni. Lukács is azt mondja, hogy én utána néztem. Megnéztem, beszéltem a szemtanúkkal. És vannak olyanok, akik meg beszélgetnek olyanokkal, akik fölteszik a nehéz kérdéseket. Érdemes a nehéz kérdéseket elolvasni. Például ilyen a Timothy Kellernek a Hit és kételkedés című könyve. A Timothy Kellert egyébként is ajánlom, ő egy bátor ember, tehát olyan kérdéseket mer föltenni, amiket úgy nehezen teszünk fel. Miért van halál? Miért van fájdalom? Gonosz-e Isten, hogy megengedi azt, hogy az emberek meghalljanak, és és elkárhozzanak. Nem gonoszsági az, hogy az emberek szenvednek. Nem gonoszsági az, hogy azok, akik egyébként jó emberek, azok is szenvednek. És fölmeri tenni ezt a kérdést, és merre a válaszokat adni, és utána azt mondani, hogy tudom, hogy ezek a válaszok, ezek nem 100%-osan meggyőzőek. Ezeket, de figyelembe kell venni, figyelni kell rá. Vagy van a Jézus dosszié című könyv, ez kifejezetten egy oknyomozó újságíró könyv. Egyébként egy oknyomozó újságíró írta. Ami arról szól, hogy mit tudunk Jézusról? Ha Jézust bíróság elé állítanánk, és bírósági módszerekkel próbálnánk rájönni, hogy mit tett, akkor mi lenne? A jog és a bírósági gyakorlat nem a 100%-os bizonyosságra tör, mert azt ugye nem lehet, hanem az elegendő bizonyosságra. Vagy hogyha valaki csak egy nagyon rövidke könyvet akar elolvasni, mert azt mondja, hogy én nem szánok arra azért olyan nagyon, nagyon sok időt, akkor javaslom a Josh McDowell-nak a Több, mint Ács című könyvét. Ilyen vékony. Kb. 70 oldal, és kifejezetten csak Jézus feltámadásával foglalkozik. És nagyon világos, nagyon könnyen felfogható dolog. Na persze, hogyha valaki nagyon rászánja magát, és nagy intellektuális kihívásra, és sok munkára vágyik, akkor a Josh McDowell-nak van egy ilyen vastag könyve is, annak az a címe, hogy Bizonyítékok. Azt is meg lehet venni, és hosszú-hosszú idő alatt végig lehet rágni magát valakinek rajta. Nem állítom, hogy én olvastam az egészet. Tehát elkezdtem magamat rágni. De hát ez egy kásahegy. Esetleg aki személyesebb bizonyságtételre vágyik, a C.S. Lewisnak van egy nagyon jó könyve, az a cím, hogy Keresztény vagyok. Ez egy rádiósorozatnak a leírata. A C.S. Lewis-t egyébként is ajánlom nektek, ő talán az egyik legnagyobb apologétája a századnak. Nagyon jó stílusa van, és jó dolgokról ír. Miért mondom, hogy ezt csináljátok? Azért, mert Lukáccsá tudtok válni. Tehát mindenkiben megvan az a tehetség, hogy megértse, hogy mi történik. És ha egyszer majd oda jön hozzátok valaki, és azt mondja, hogy hát ez meg mi, akkor legalábbis tudtok neki mondani valamit. Mi nem tudjuk meggyőzni az embereket, hiszen a hitről csak a Szentlélek tudja meggyőzni az embereket, de a válaszokat, meg a kétségtelen tényeket, azokat el tudjuk mondani. Viszont ez munka. Ez egy ugyanolyan munka, mint elmenni evangelizálni, ugyanolyan munka, mint összeszedni a megkövezett pált. Ez egy olyan háttérmunka, ami nem látszik. Viszont nagyon szükséges. Az a kérdés, hogy vajon mi akarunk-e jófajta háttérmunkásokká válni. Most láttunk jó néhány példát eddig ebben a sorozatban. Van-e közületek Barnabás típusú ember? Aki maga mellé vesz valakit, akiről más azt mondta, hogy az értéktelen, és akkor elkezdi biztatni. Aki mentora Pálnak, bevezeti a jeruzsálemi gyülekezetbe. Aki nem fél attól, hogy mi van a Pállal. Milyen ember. Oda megy, és tulajdonképpen jót áll érte. Lehet, hogy ilyen Barnabás típusú emberek vagytok. Vagy lehet, hogy ti éppen a második esélyes emberek vagytok, mint a János Márk. Akinek valaki éppen második, harmadik, negyedik esélyt adott. És aztán az látszik, hogy a János Márk egy nagyon hasznos emberré vált. Ott volt Péter mellett, megírta a Márk evangéliumát, amelyik valószínűleg az először elkészült evangélium a négy közül. Tehát a többiek, azok a Márk evangéliumát már láthatták. És aztán Pál azt mondja élete végé felé, hogy az utolsó levelében, hogy hát tulajdonképpen nem vagyok jó, de a János Márkot azt küldjétek, mert nekem az kell. Tehát tulajdonképpen ő egy ilyen fősegítővé váltott a környéken. Segítettő Pálnak, segítettő Péternek, és úgy hívták, egymás kezéből akarták kiszedni. Azt a haszontalan embert, akit Pál nem akart elvinni a második missziós útjára. És nézzétek meg, hogy miért. Azért, mert volt egy második sorban lévő ember, a Barnabás, aki meg azt mondta, hogy de igen. Hát én akkor nekem talán megéri az, hogy Pál megharagszik ugyan rám egy kicsit, de az unokaöcsém szerintem ér valamit. És akkor elment, és támogatta őt. És aztán lett belőle egy második vonalbeli, nagyon fontos segítő. Figyeljétek meg, hogy vannak elől az emberek, akik nagyon látszanak, és vannak azok, akik ott nem látszanak mögöttük. De akik nem látszanak mögöttük, ők az alapok annak, hogy az első vonalban tudjanak dolgozni az emberek. És végül is a segítők, akik ott vannak, és nem nagyon látszanak, esetleg megemlítik őket egy-egy köszöntésben, azok ugyanannyira fontos részei az Isten országa építésének, mint azok, akik látszanak. Kicsit kisebb kockázattal egyébként. Tehát mondjuk Lukácsot nem kövezték meg egyszer se. Pál meg még ezt is bevállalta. Gondolkozzatok el azon, hogy mi az a segítő feladat, amivel a közösséget építeni tudjátok. Nem feltétlenül egy embert, lehet, hogy az egész közösséget. Lehet, hogy te egy ragasztó vagy a közösségben, aki összehoz embereket. Vagy egy olyan ember vagy, aki a békét teremti. Az ige azt mondja, hogy áldottak a béketeremtők. Tehát ha van egy konfliktus egy hívő közösségen belül, lehet, hogy a te feladatod az, hogy békét teremtsél. Nagyon kockázatos feladat, el lehet érni azt, hogy a két ember rád haragudjon, és egymásra meg ne. Tehát ilyen értelemben ilyen lehetséges. De mindenkinek van olyan tehetsége, amivel tud valamit csinálni. Lukásnak volt egy szakmája, az, hogy orvos, és valószínűleg ezzel igen jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Pál életben maradjon. És Lukásnak mondjuk úgy, hogy volt egy olyan hobbija, hogy utána néz. Ő a amatőr történész, aki elmegy az emberekhez, faggatja őket, lejegyzi, sorba teszi a dolgokat. Ez ezt mondott, ez ezt mondott, akkor hogyan van? És akkor úgy összeszövi egy céllal, azért, hogy a Teofilus és egyébként a pogányok, azok megértsék, hogy mi történt. Lehet, hogy te épp egy ilyen Lukács vagy. Valószínűleg evangéliumot nem fogsz írni. Az lehet egyébként, hogy valami keresztény könyvet írsz, és akkor majd egy kicsit masszírozod a mantit, hogy adja ki. De ebből is még nagyon kevés van. De egy emberrel tudsz beszélgetni. Ember az sok van. Sokkal több, mint könyvkiadó. Tehát lehetsz úgy Lukács, hogy közben nem írtál se evangéliumot, se apostolok cselekedeteit. De nem biztos, hogy neked ez a feladatod, de valamilyen háttérfeladatod egészen biztos, hogy van. Imádkozzunk és adjunk hálát és kérjük Istent. Úr Jézus, hálát adunk neked azért, mert te nem egyszerre tökéletessé tetted az egész világot, és nem úgy építetted fel az Isten országát, hogy odaálltál, és te magad fölépítetted, hol képes lettél volna. Hanem valami egészen különös módon ránk emberekre bíztad azt, hogy munkálkodjunk Isten országának a felépülésén. Köszönöm neked, hogy közben nem hagysz egyedül, hanem ott van a Szent Lelked velünk. És köszönöm azt, hogy minnyájunknak adtál feladatot. Segíts nekünk abban, hogy fel tudjuk ismerni, hogy mi a feladatunk. Hadd lássuk azt, hogy mi az, amihez tehetséget adtál, amihez kedvet adtál, amihez lehetőséget adtál. És na, hadd legyünk elég bátrak ahhoz, hogy beleálljunk ebbe a munkába. Ahogy Lukács is beleállt, akár kétféle munkába is. Kérlek, hogy te mutasd meg nekünk, hogy mit szeretnél, hogy mi mit csináljunk. Mert egyetlen hívő ember sincs, aki cél nélkül teremtetett. Mindnyájunknak célunk van, céllal vagyunk itt a Földön, és van valami célja annak, hogy még nem vittél magadhoz a mennybe. Kérlek, mutasd meg nekünk, hogy mi a célod éppen velünk. Amen.